Köszönjük, Atyám, hogy egybe gyülekezhettünk a Te Szent Fiad nevében. Dicsérünk és magasztalunk Téged mindazért a sok jóért, amivel Te elhalmozol bennünket. Hálát adunk a Te jelenlétedért, a Szent Szellemed munkálkodásáért. Köszönjük a szellemi ajándékok működését. Hálát adunk, Uram, a Te békességedért, amit Te a szívünkbe ültettél. És ezen békesség felett örködünk, hogy ezt meg is tudjuk tartani. És ebben a békességben éljen a családunk, a családotok a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, hogy Te egy gondviselő Isten vagy, és átadhatjuk Neked a gondjainkat, a problémáinkat, és Te leszel ennek a megoldója. Amikor mi nem találunk megoldást a problémánkra, tudjuk, hogy nálad akár száz is akad. Köszönjük, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, a drága Szent Fiadat, és teljes körű megváltást kaptunk a kereszt műve által. Hálát adunk a Te ígédért, amit nekünk adtál. És köszönjük, hogy hirdethetjük szabadon az evangéliumot, és ezzel arányosan növekszik a hitünk, szintről szintre, hitről hitre, és a hitünket a gyakorlatban alkalmazva, a hitünket megcselekedve sok gyümölcsöt termünk. Az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Amen. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és áld meg őt, és mondd meg neki, hogy élj békességben. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Dicsőség az Úrnak. Köszönjük a szíveteket, hogy az Úrnak szenteltétek ma. És aki ma itt van, az egy jó döntést hozott. Halleluja! Ebben biztos vagyok. Beruháztunk Isten királyságába. Egy új CD lejátszó. És hogy ennek mindannyian részesei vagytok. A tanítások egymásra épülnek. Amíg valaki ezt nem vette volna észre. A múlt heti tanításnak az volt a címe, hogy minden lehetséges a hitben járónak. Tehát azt szeretném tanácsolni, hogy mindazok, akik nem voltak itt, vagy nem tudták valamilyen módon meghallgatni, vegyék elő és hallgassák meg jó tanácsként csak, mert kapcsolódik a mai tanítás is az előzőhöz. A mai tanítás címe a gondmentes élet. Felteszem a kérdést, hogy ebben a zűrzavaros és félelemmel teli világban gondoljátok, hogy lehet gondmentesen élni? Halleluja! Jó a válasz. Most, ahogy jöttünk és beszélgettünk az autóban, az Úr adott egy képet. Hát csak egy gondolatot inkább. Nem színes, széles vásznú volt. Hogy akinek mondjuk a lába megsérült, eltörött, az hogy tud menni? Hát általában sehogy. Vagy rátámaszkodik az asztal sarkára, és dicegdöcög, de ha a kezébe adnak egy járókeretet, egy mankót, már sokkal könnyebb a dolga. Tehát a mankó az egy segítség. Nekünk keresztényeknek van egy mankónk. Ez a Szentírás. És az Úr Jézus, aki győzedelmesen támad fel, ne felejtsétek el. Nem csak feltámad, hanem győzedelmesen támad fel. Tehát ő a keresztények mankója. Ha a mankót megragadjuk, sokkal könnyebben tudunk előrébb haladni, mint mankó nélkül. Isten nem véletlenül rendelte el a gyülekezeteket. Ezzel célja van. Célja van, hogy tanítsa az ő népét, hogy az ő népe ismeret birtokában legyen, mert azt olvassuk az Ószövetségben, hogy ismeret nélkül elvész a nép. És ez az ismeret a Biblia ismeretre vonatkozik. Az ismeret hiány lehet halálos. Tehát Isten népének ismeretre van szüksége. A tegnapi Pesti központi tanítás is pont arról szólt, és kapcsolódott az előzőhöz, hogy nagyon sok ember meggyógyul csodálatos módon az első pillanatban, az első alkalommal, amikor kiáll a gyógyítósorba, vagy ki se kell állni, már a helyén meggyógyul. De kérdés, hogy a gyógyulását meg tudja-e tartani. Mert nem elég meggyógyulni, a gyógyulásunkat meg is kell tudni tartani. És a hatalomról és az ellenséggel szembeni ellenállásról, az ellenségnek a féken tartásáról szólt a tegnapi tanítás. Tehát a gyülekezetek azért vannak, abból a célból, hogy szellemi táplálékkal táplálják a báránykákat, felnövekedjenek és győztes életet tudjanak élni. Isten igéje azért adatott, hogy szellemi táplálék legyen a számunkra egyrészt, másrészt pedig ki tudjuk igazítani magunkat, azaz a gondolkodásunkat. Mert ugye a világ nem erre a fajta gondolkodásra tanított, ami itt van a Szentírásban. És a helytelen gondolkodás az elvihet a depresszióig. Súlyosabb esetben pedig elmezavarig. Nekünk van részünk, amit meg kell tennünk. A táplálást Isten biztosítja a szolgálókon keresztül. De a tápláléknak az elfogadása az mindenkin saját magán múlik. Hogy mennyit fogad el. Mennyit ültet át a gyakorlatba. A gyülekezet egy jó hely. A gyülekezet egy kiképző tábor. Mert Isten egy győzedelmes életre akar kiképezni mindannyiunkat. Úgyhogy kell a mankó. Egy fehér köpönyeges orvos. Csak annak az embernek tud segíteni, aki oda megy hozzá és kéri a segítségét. Az Úr Jézus annak tud legjobban segíteni, aki bejön a gyülekezetbe, közösségben van Istennel, és már maga az ő jelenléte egy békességet ad, és a kenet, ami ugye nem kézzel fogható, de néha érezhető, a kenet megtöri az igát. Tehát sok esetben a tanítás hallgatása során, vagy a dicséret során a helyükön meggyógyulnak a szentek. A kenet végzi el a munkát. Ezt nagyon fontos megérteni. A kenet végzi el a munkát. Egyszer egy régi tanításban hallottam, hogy ha itt ülnénk egy óra hosszán át, és senki nem szólna egy szót, akkor se ülnénk értelmetlenül, mert a kenet árad, és a szellemünk pedig kommunikál folyamatosan. A pásztor olyan lesz, mint a nyáj, vagy a nyáj olyan lesz, mint a pásztor. Tehát a gyülekezet célja és fontosságára szerettem volna felhívni a figyelmet. Van-e köztünk olyan, aki soha még az életében nem aggodalmaskodott volna? Jó a válasz, egy kéz sincs fönt. A világ ilyen. Közben lapozzunk el a Máté evangélium 6. fejezetéhez. Az ellenség, az ördög félelmet, depressziót, aggódást, nyugtalanságot akar az emberek nyakába akasztani. Tudja, hogy ez az aggódás és ami ebből származik, nyomasztás, ez akár még sírba is viheti az embert. De megnézzük, mi a mankó. Mert van mankó a számunkra. Máté 6-ban a 25-től 34-ig egy egész hosszú szakaszt olvasunk el.
Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti értetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, miben öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább ér titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd gondoskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.
Amen. Bizonyára láthatok már cicát, amikor találkozik egy kutyával. Puposodik, a szőrét felborzolja, mert ő nagynak akar látszani. Valójában nem lesz nagyobb. Ez csak egy álarc. Na most, ha mi aggodalmaskodunk, azzal semmi nem lesz jobb. Sőt, inkább rosszabb. Tehát hallottátok, a Biblia szól az aggódás ellen. Az ige tilt az aggódástól, hogy ne aggódjunk. Az aggódás az ördög műve és az ördög stratégiája. Egy nyomasztást akar hozni az emberre, és ezzel az embert a sírba akarja taszítani. Ismeritek azt az igét, hogy ami nem hitből van, bűn az. Ugye? Ismeritek. Az aggódás hitből van? Nem. Az pont a hitetlenségből származik. Tehát igazából azt is kijeleníthetjük, hogy az aggódás bűn. Tudjátok, mit akar az ördög? Mindannyiótokat, minden keresztény, minden embert megrázni, hogy engedd el az igét. És hogyha te szilárdan kapaszkodsz az igében, ragaszkodsz az igéhez, akkor te az igével hatástalanítani tudod az ördögöt, ki tudod ütni őt. Mint ugye a boxolók egymást a ringben. Tehát választási lehetőséged van, hogy elengeded az igét, vagy ragaszkodsz az igéhez. A legfőbb aggódás ugye az egészség, az anyagiak, család kapcsolatában szokott előjönni. Nem jövök ki a nyugdíjból, nem jövök ki a fizetésből, a számlámon már vészesen lecsökkent a pénz. De ezek a láthatók. Ki a te forrásod? Isten. Tehát nem mindegy, hogy mire tekintünk és miről beszélünk. A Filippi 4.6-ban fogom felolvasni a bővített fordítást, és ha van kedvetek, össze is tudjátok hasonlítani, hogy mennyivel gazdagabb a bővített fordításnak a megfogalmazása. Tehát Filippi 4.6 a bővített fordítás szerint. Ne nyugtalankodjatok, ne idegeskedjetek semmi miatt, hanem minden körülmények között és mindenben ima felterjesztéstekben határozott kérések által hálaadással forduljunk Istenhez. Azt hiszem, hogy eléggé mélységesen megmagyarázza ennek az igének a jelentőségét. Vetted-e valaha komolyan ezt az igét? Olyan komolyan, hogy megcseleked. Mert az ige arra való, hogy mi megcselekedjük. Ezt az igét úgy kell megcselekedni, hogy Atyám, Jézus nevében jövök eléd, ezzel a kéréssel. Töltsd be ezt a szükségemet. Vagy bármilyen jellegű kéréssel. Utána dicsérd őt, mert annak tudatában tudjuk őt dicsérni, hogy megígérte, hogy az imáinkat, amit Jézus nevében viszünk ő elé, azt megválaszolja. Éppen a tanítás írás során került a szemem elé a Kolosse 3.17. Jól emlékszem az ige számára. Azt mondja ott az ige, hogy mindent Jézus nevében cselekedjetek. Ezt az igét ne felejtsétek. Tehát, hogyha imádkozunk az Atyához, akkor nem a ilyen-olyan szent nevében imádkozunk, nem az elhunyt szeretteinken keresztül imádkozunk. Világosan írja az ige sok helyen, de itt összefoglalja, hogy mindent Jézus nevében cselekedjetek. Mindent. A minden az minden. Tehát Először kérünk, aztán dicsérjük Istent, mert tudjuk, hogy megválaszolja az imánkat azért, hogy a mi örömünk teljes legyen, és utána ő is osztozon a mi örömünkben, és utána egy békesség fog uralni bennünket. Ez az ige két feltételt ír. Sok esetben Isten mond feltételeket. Hogyha ezt tesszük és azt tesszük, akkor ő így fog viszonyulni hozzánk. Ez a két feltétel pedig így szól. Egy. Ima kérés. Mert ez a bizonyos szó, hogy könyörgéstek, ez kérést is jelent. Tehát egy ima kérés, és mellette aggódásmentes élet. Tehát ne aggódj, mert akkor nem fog működni az ima, az imának a megválaszolása, ha közben aggódsz. Hasonlót találunk a Márk 11-ben, amikor a megvallás, az igei megvallás és a kételkedés van összekapcsolva. Pontosabban, aki mondja és nem kételkedik, így szól az ige. Aki mondja, mondja, mondja hittel és nem kételkedik. Mert a kételkedés is romboló, az aggódás is romboló. Volt egy család, földműves, kint voltak a mezőn, és jött egy nagyon nagy vihar. Hát sokáig vártak még a visszaindulással, hogy mind többet ugye el tudjanak végezni kint a földeken, de útközben elérte őket a vihar. A fiúk elme állapota nem volt 100%-os, de mégis egy nagyon bölcs választ adott a szüleinek a megnyilvánulására. Mert amikor látták a szülők, hogy nem érnek haza, akkor nagy félve és rettegve és aggódva letérdeltek és imádkoztak, és az a teljesen be nem számítható fiú azt mondta, hogy félelem imája nem segít. Fejezzétek be nyugodtan az imát, ennek semmi értelme és semmi haszna, ezt mondta a szüleinek. Tehát te is ültesd a gyakorlatba azt, hogy nem aggódsz, illetve nem nyugtalankodsz, mert a héber mind a kettőt jelenti, az aggódást is és a nyugtalanságot is. És vajon ezt meg tudod tenni? Ha függőlegesen bólogattok, akkor helyesen bólogattok. Mert ha Isten mondja, hogy meg tudjuk tenni, akkor meg tudjuk tenni, mert ő megadja hozzá a képességet. Az 1 János 5.3-hoz lapozok, és a bővített fordítás szerint fogom felolvasni. A lényege az, hogy Istennek a parancsolatai, utasításai nem nehezek. Hát végre tudjuk hajtani, csak nekünk döntést kell hozni. Úgy, ahogy döntést hoztál ma, hogy itt leszel, ugyanúgy döntést kell hozni, hogy én az ige szerint járok. Félelemmentesen, aggódásmentesen. Így szól a bővített fordítás. Mert az az Isten valódi szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, megtartjuk a rendeléseit, és figyelünk az utasításaira és tanításaira. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek, nem fárasztóak, terhesek vagy nyomasztóak. Tehát amit Isten ír, azt mind a javunkra akarja, mert ő egy szerető mennyei atya. Ő a siker útjára akar vinni bennünket azzal, hogy ad útmutatást az igében. Tehát amit Isten mond, azt mind a javunkra mondja. Mind a javunkat akarja azzal, amit leírt a Bibliában. A győzelmünket szolgálja. Egyedül ő ismeri a győzelem útját. És ő ezen az úton akar vezetni. Még egy bővített ige, az 1 Péter 5.7-ből. 1 Péter 5.7. Bővített fordítás szerint így hangzik. Bízd őre az életedet. Minden apró és nagyobb gonddal, aggodalommal, nyugtalanító üggyel együtt, egyszer és mindenkorra, mert ő gyengéden foglalkozik a gondjainkkal, és éberen őrködik feletted. Nem aranyos, nem kedves. Legyen kicsi gond, nagy gond, nem kell nekünk. Add át, azt mondja az ige. Azt mondja, hogy valamennyi. Valamennyi pedig az összes. Ha több van, akkor ne a felét add át, hanem az összeset. Azt mondja az ige olyan érdekesen, hogy dobd az Úrra. És úgy Elém jött az a kép, amikor a lóra rádobják a nyerget. Azt is dobják. Vagy valamilyen zsákot, vagy súlyt egy állatra, tevére, bármire, összfére, szamárra. Rádobják. És mi történik utána? Miután Istenre rádobtuk a mi terheinket és problémánkat? Onnantól kezdve ő törődik vele. Onnantól kezdve ő foglalkozik vele. Láttál-e már olyan pici gyermeket, amelyik aggódik az ellátása felől? Nem, mert oda szalad az anyukájához, meg az apukájához, meghúzigálja a ruháját, és jelzi, hogy ő most éppen éhes, szomjas. A szülő az ellátója a gyermeknek. Nekünk is van egy gondoskodó mennyei atyánk, aki a mi ellátásunk forrása. Tehát akkor van-e okunk aggodalmaskodni? Amikor Isten, ahogy olvastuk az első igében, hogy ellátja az égi madarakat, gondoskodik a mező virágairól, és mindenről. Konkrét esetek. Egy özvegyasszony házában a vízvezeték elkezdett rendetlenkedni, rosszul működni, és mivel az ige azt mondja, hogy az Úr az én férjem, ezt magára vonatkoztatta az özvegyasszony, és megkérte az ő előjáróját, a ház fejét, özvegy lévén, hogy oldja meg ezt a problémát. És teljes mértékben megszűntek a vízvezetékkel kapcsolatos problémák. Mert ebben árasztotta ki a hitét. Volt egy másik asszony, akiről már szóltam, bombázás idején nyugodtan aludt a házában, mindenki az óvóhelyen rágta a körmét, és amikor másnap megtalálták, azt hitték, ugye, hogy már nem is él, hivatkozott egy igére, hogy nem szúnyod el az én őrizőm. Ebbe az igébe belekapaszkodott, belecsimpaszkodott, és nyugodtan aludt egész éjszaka, még a csatározás ugye ment a feje fölött. Mert átadta a gondját és a problémáját. Teljes mértékben. 100%-ban. Ha csak egy gondunk van, akkor is nem 99%-ban kell átadni, hanem 100%-ban. Maradéktalanul. Amikor az előző autónkat adtuk el, szükség volt ehhez a kocsihoz ugye a vételár kiegészítésére. Az autókereskedők azt mondták, hogy ebből a Suzuki típusból annyi van. Feltettem az internetre egy hirdetést. Egy héten belül szinte leesett az állunk. Jött a telefon Veszprém megyéből, hogy hétvége jönne megnézni. Meg is egyeztünk, és a következő héten vagy két hét múlva jött és vitte. Előbb vitte, mint mi gondoltuk volna, mert azt mondtuk, hogy nekünk még kell az autó, hogy ide eljárjunk, kell egy átmenet, de neki is nagyon kellett az autó. Ez azért volt lehetséges, mert átadtuk teljesen az Úrnak. Tehát ezek a példák erősítsenek meg benneteket. Tehát az átadásnál, a gond és probléma és nyugtalanság átadásnál 100%-ban át kell adni. Hogyan történik ez meg? Isten veszi el tőlünk? Nem Isten veszi el tőlünk, mert nekünk szabad akaratot adott. Mi élhetünk aggódás közepette, nyugtalanság közepette, ami nem jó természetesen, de mi át is adhatjuk, hogyha úgy döntünk, hogy az ige szerint szeretnénk élni. Az igét szeretnénk megcselekedni. Tehát neked fontos szereped van abban, hogy hozzál egy döntést, és ezt átadd. Az előbb azt mondtam, ugye, hogy rádobni. Van egy másik és nagyon találó kifejezés, hogy rázúdítani. Az emberek általában a problémáikat egymásra szeretik zúdítani. De ez nem hoz megoldást. A megoldás akkor jön, amikor mi Istenre rádobjuk, rázúdítjuk a mi problémánkat. Példabeszédek 16.3-ban van egy ide kapcsolódó ige.
Bízzad az Úrra a te dolgaidat, akkor beteljesülnek a terveid.
Tehát bízzad az Úrra És a következő pedig a Zsoltár 37.5-ben található. Ezek mind egymásba kapcsolódó igék. Tehát Zsoltár 37.5.
Hajd az Úrra a te útjaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.
Ha más szavakkal is, de ugyanazt fejezi ki mindig. Tehát, ha eljutottál odáig, hogy hoztál egy döntést, átadtad az Úrnak, rávetetted a gondokat és a problémákat, akkor marad egy üres hely, ahonnan a gondokat kivetted. Mit kell csinálni ebben az esetben? Azt a helyet igével betölteni, behelyettesíteni. Kenneth Copeland egyik alkalmán, még a szolgálata elején nagyon kevesen voltak, pontosabban a helyi pásztor, a szervezők, meg egy bárány. Ez nem egy nagy létszám. És eszembe jutott ugye az evangelizációs alkalom, amikor hányan voltunk? Hatan voltunk. Az egy, nem egy túl dicsőséges létszám, de azóta dicsőség az Úrnak már áttörések vannak. Szólt az Úr az aggodalmaskodó Copeland szívéhez, hogy vesd rám ezt a problémát. És onnantól kezdve az volt a hozzáállása, hogyha legközelebb az az egy asszony lesz, akkor is ugyanolyan örömmel és szeretettel prédikálok neki, mintha tele lenne az egész terem. Mert ha valaki odajön, az az egy ember is épp úgy várja azt a tanítást, vagy ezt az alkalmat. Copeland részéről ez egy kompromisszum nélküli hozzáállás volt, és az ilyen kompromisszum nélküli hozzáállások szabaddá teszik az embert. Tehát, hogyha az ember elkezd az ellenséggel kompromisszumot kötni, hogy ha így, meg ha úgy, meg ekkor, meg akkor, akkor igazából függésben van. Lényeg az, hogy ha átadtuk a problémánkat, akkor a továbbiakban is a helyes igei megvallásokat kell tenni. És dicsérni Isten, mert nála van a szabadítás. Ne felejtsétek el, hogy amikor az ember az életének a legsötétebb időszakában van, és vegyük példának, amikor Pált és Szilást bebörtönözték, csupán csak azért, mert az igét hirdették, az örömhírt hirdették, a nap legsötétebb órájában, éjfélkor mit tettek? Dicsérték Istent! És mi történt a dicséretre? Felszállt a dicséret Isten trónja elé. És mint a Páternoszteren visszafelé jött a kenet. Megrázta a börtönt, a kenettel érkező angyalok, kinyíltak a bilincsek, a láncok, és kisétáltak a börtönből. Ez nem mese. Ez valóság. Tehát, hogyha otthon gond van, tegyél be egy célét, egy dicséretet, vagy egy tanítást, kezd el dicsérni Istent, úgyis lehet, hogy csak úgy énekelsz a veteményes kertben. Ma éppen így ébredtem, ahogy mondtam is. Ma az Úrnak legyen dicsőség. És ahogy a dicséretet felszáll, jön lefelé a kenet, és jön a szabadulás, a szabadítás. Ezért sok keresztény, akinek már megértése van ebből, éjjel is hallgatja halkan a dicséreteket, vagy tanításukat. Szintén Kenneth Copeland szolgálatában volt egy olyan periódus, amikor a szolgálata nagy anyagi nehézségekkel küzdött. Mit tett? Nem aggodalmaskodott, mert tudta, hogy ez nem jó irány. Elővette a Szentírást, a mankót, és garanciákat keresett benne, hogy Istennek milyen ígéretei vannak a szükségek betöltésére. És ezeket megvallotta. Utána pedig átadta az Úrnak az egész gondot és az egész problémát, és elindult sétálni ott, ahol éppen szolgált, egy parkba elment sétálni. Természetesen jöttek az aggódó gondolatok. Mert az ellenség úgy benyilazza az emberek fejébe és elméjébe. És az elme az a harctér. Ott dől el minden. Hogy az elme kinek az oldalára áll. Sétált ebben a bizonyos parkban, Visszautasította az aggódó gondolatokat, és ahogy sétált és imádkozott, egyszer csak, úgy váratlanul és olyan erőszakosan, olyan erőteljesen, valaki a parkolóban megnyomta a dudát, és oda kiabált, hogy jöjjön ide! Hát amikor imádkoztok, ti se kívántok egy ilyet, hogy kizökkenjetek ugye az imádságnak a medréből. Annyira parancsol volt ez a hang, hogy oda ment, és a következő történt. Egy borítékot lobogtatott az autóból ez a keresztény, és azt mondta, hogy Koplen testvér, én az esti alkalmon nem tudok itt lenni, ezért elhúztam előre az adományomat. És egy olyan hatalmas adomány volt, ami megoldotta azt a problémát, amiben éppen a szolgálata volt. Ugyanis, amikor nem vagyunk ott az alkalmon, az alkalom működtetését akkor is fenn kell tartani. És én találkoztam ilyennel, és nagyon örült a szívem, mint magamban, aki küldte előre az Úr szolgálatára szánt összeget, azért, mert nem tud ott lenni az alkalmon. Vagy nem tud velünk jönni Pestre. Ugye a pásztorok Pesthez tartoznak, a központi szolgálathoz. Úgyhogy ez egy dicsőséges dolog. Azért tudott ez is megtörténni, mert az Úrra vetette a gondját. És az Úr angyala elment, keresett egy embert, aki meghallotta Isten hangját, és engedelmesen megcselekedte. Így lehet munkához is jutni többek között. Ima, Isten kiküldi az angyalait, illetve mi küldjük ki, Jézus nevében, és egyszer csak valaki fölhív, hogy itt és itt van egy munka. Lásd meg ez mögött is Istennek a munkáját. Lapozzunk a Máté 6.24-hez. Mai napon már olvastuk a 25-ös verset, de most egyben nézzük meg az összefüggést a Máté 6.24 és a 6.25-ös versekben.
Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit tegyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, miben öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet.
Amen. Nem szolgálhatsz két úrnak. Nem lehet két főnököd. Munkahelyen sincs két főnököd. Hát egy nagy főnök van, legfeljebb több kicsi. Osztályvezető, csoportvezető. De azonos szinten nincs két egyforma főnök. A mammon ebben az esetben a Bibliában az anyagi javokat jelzi. De hogyha összefüggésében nézzük a 24-es és a 25-ös verset, akkor ez úgy is értelmezhető, hogy ne a rossz gondolatoknak szolgálj, ne az aggódásnak szolgálj, ne a félelemnek és a nyomasztásnak. Válts át az igére. Az első rádiónk, amiben volt közép-rövid és hosszú hullám, 50-es években, az oldalán volt egy nagy tekerentyű, és azzal lehetett ugye hullámsávot váltani. Nekünk is egy ilyen hullámsáv váltásra van szükségünk a gondolkodásunkat illetően. Az aggódásról át kell hangolódnunk Isten igéjére. És én is fülön csíptem magamat. Te is megteheted, hogy odafigyelsz. A hűtésszekrényünk 35 éves. Ráteszem a kezemet, imádkozom érte, hogy tökéletesen működsz a Jézus nevében. És ahogy a tanítást írom, eszembe hozza az Úr, hogy te miért is imádkoztál tegnap meg az előtt? Hát anyagi áldásért. Hány olyan játék van, hogy a vonalkódot be kell küldeni, meg ehhez hasonló különböző dolgok? Én is beküldtem egyet, a Kriszti is beküldött egy másikat, és tegnap este imádkoztunk. Nagy összegek, mert a főnyeremény az egyiknél azt hiszem 5 millió, másiknál meg 3 millió. És hát miért imádkoztunk? Hát a csúcsért, a főnyereményért. És akkor úgy rajta kapom magam, hogy hát én most a hűtőszekrényt tartom életben, amikor hamarosan vehetek másikat. Addig működjön természetesen. Csak a hullámváltásra szeretném a figyelmeteket felhívni, hogy azonnal megjelent a másik gondolat, hogy rendben van, működjön ez is. De mivel már sokat fogyaszt, meg jegesedik ugye túl gyakran, hát egy új lenne már. Hogy ha egyszer már valamit kértünk, és megköszöntünk, és akkor azt mondtuk, hogy úton van, és hálát adunk Istennek, hogy ezt megválaszolta, és megragadtuk, akkor ennek a képében kellene tovább menni. És nem az aggódás képében, hogy csak kibírja ez a hűtőgép még a következő hetet, még a következő hónapot. Értitek, ugye, hogy a váltás, a gondolkodásváltás, és elkezdtem magamat gazdagnak látni. Nem volt még sorsolás egyébként. Vagy a bankszámla. Az ember megnézi a bankszámláját, hűha, ez ennyire lecsappant. Megint vissza kell menni ahhoz a képhez, hogy mit fogadtunk el, nyereményjáték, pályázat, vagy egyéb kapcsán, vagy amit kértünk Istentől. Abban a képben kell járni. És nem az aggodalmaskodás, hogy nagyon lent van a minimumon, ugye? A háború az elmében dől el. És nekünk kell működtetni ezt a hullámváltót. Hogy átállni Isten ígéretére, átállni a pozitív képre, átállni arra, amit már egyszer megvallottunk, hogy köszönjük, hogy megvan nekünk ez az összeg is, meg az az összeg is. Ne legyünk feledékeny hallgatói az igének, ezt mondja a Biblia. Tehát azt a képet nem szabad elengedni. Azt úgy kell tekinteni, hogy megvan. És akkor elkezdtem örvendezni. Nem lehetsz győztes mindaddig, amíg a problémát nagyobbnak látod, mint a győztesként feltámadt Jézust. Te döntöd el, hogy a probléma mekkora. Jézusnál nagyobb, akkor ez egy hibás döntés. Hogyha a probléma Jézusnál kisebb, akkor az egy helyes döntés. Ne engedd meg, hogy a rossz gondolatok fészket rakjanak az elmédbe. Úgy, ahogy a madarak is ugye átrepülnek a fejünk fölött százával, mert megjelentek a seregélyek, de egyiknek sem engedjük meg, hogy fészket rakjon. Ugyanígy nem szabad megengedni, hogy fészket rakjon a félelem, az aggódás az elménkben, és az ördögi sugallatok. Három lépésben elmondom a kulcsot, hogy hogyan lehet ezektől megszabadulni. Az első. Légy tudatában annak, hogy nem vagy egyedül. Veled van az ige, ami Isten gondolata, és ki tudja igazítani a te gondolatodat, de ezt a kiigazítást megint csak nem a pásztor tudja megtenni. A pásztor elmondja a tanítást, és a kiigazítást meg mindenkinek saját magának kell megtenni. Úgy, mint a álljatok ellen az ördögnek. Nem a pásztor fog ellenállni helyetted, hanem mindenkinek magának kell ellenállni. Tehát veled van az ige, a Szent Szellem és Krisztus értelme. Ez volt az első pont. A második pont. Hittel teljes emberek társaságát keresd. Mert a világi emberek le fognak húzni még jobban. A hittel teljes embereket hallgasd, mert ők nagy valószínűséggel az igét szólják, és ne te beszélj a problémádról, hanem hallgasd őket. Amikor Isten igéjét mondják, amikor föl akarnak emelni a jó hírrel, az örömhírrel, csatlakozz a hitükhöz, és természetesen állj ellene az ördögnek, és megfut tőled. A harmadik pontunk pedig, mindezek után dicsérd Istent, tudva, hogy ő nagyobb a problémánál, és nála van a megoldás. És ő meg is fogja adni a megoldást, hogyha te azt hittel kéred. És amikor dicsérjük Istent, már az előbb egy picit érintettük ezt a kérdést, akkor Isten jelenléte fog körülvenni, és Isten jelenléte uralmat vesz a gyötrő gondolatok felett. Tehát visszatértünk megint oda, hogy nagyon fontos Isten dicsérete. Akár csak dudolászol, vagy nyelveken imádkozol, vagy beraksz egy CD-t, és hallgatod a dicséretet, és közben énekelsz hozzá. 2 Krónika 20-ban megnézzünk egy rövid történetet. 2 Krónika 20-ban a 15-17-es verset olvassuk el.
És mondta: mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te, Jósafát király, halljátok meg szómat. Így szól az Úr néktek, ne féljetek, és ne rettegjetek-e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe velük, ímé ők a Cichágolyán fognak felmenni, és rájuk találtok a völgynek szélénél, a Jeruel pusztájával szemben. Nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek. Holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz.
Az Úr veletek van. És az Úr fog harcolni, és nem ti. De ehhez át kell adni a gondokat és a problémákat. A múlt héten olvastuk az 1 Sámuel 17-ben, amikor ugye Dávid Góliát ellen ment, ugye az Úré a harc. De mindez csak akkor megvalósulni, hogyha nem te akarod megoldani a problémát. Nem testből akarsz kilépni és megcselekedni, hanem átadod. Ugyanis, hogyha mi a fizikai erőnkkel akarnánk elvégezni dolgokat, akkor kizárnánk Istennek az erejét és a megváltás művét. Van, amikor együtt kell dolgozni, és meg kell tenni Istennek az ő részét és a mi részünket. Én most arról beszéltem, hogy csak mi, Isten nélkül, az úgy nem lesz eredményes. Azt hiszem, egyetértetek ezzel. És még a Róma 12:19-ben is van egy gyönyörű ige, ami megerősíti a szívünket, hogy az Úré a harc. Csak adjuk át neki. Róma 12:19.
Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva. Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
Isten azt mondja, hogy enyém az igazság szolgáltatás, és te ne állj bosszút. Add át a sérelmeidet, hogyha valaki megbántott, vagy megrövidített, vagy bármi ehhez hasonló. Add át az Úrnak. Meglátod, hogy békességed lesz. De amikor átadtuk a problémánkat, sokan elkövetik azt a hibát, hogy visszaveszik. Hogy Uram, majd én segítek neked. És akkor majd ketten megoldjuk. Ne vedd vissza. Ne felejtsétek el, hogy a győztes Jézus a nagyobb. És ez a nagyobb bennünk él. És hogyha ezen igazság alapján cselekszel, akkor Isten elkezd tudni munkálkodni. Tehát nekünk az ige alapján kell cselekednünk ahhoz, hogy Isten erejét fel tudjuk szabadítani. Ne hagyd, hogy az ördög keresztbe tegyen. Lényeges dolog az, hogy az ellenség hogy tekint rád. Egy félelmetes katonának tart, vagy egy gyáva alaknak. Nem mindegy. A 4 Mózes 13-ban otthon utána nézhettek, amikor a 12 kém el lett küldve Kánoánba, hogy kémleljék meg a földet. Hogy oda be tudnak-e menni Isten ígérete szerint, vagy sem. A 12 kémből 10 negatív jelentéssel jött, 2 pedig pozitív jelentéssel. Mert a csatorna váltójukat ugye másképp állították. És a 10 kém úgy jött vissza, hogy mi olyan picik vagyunk az ő szemükben, mint a sáskák. Nem volt önbizalmuk. Tehát nagyon fontos, hogy legyen önbizalmad, hogy a nagyobb lakik benned. Tudatosítsd, hogy te ki vagy Krisztusban. Ahogy most készül a házasságos könyv és az olvasó szerkesztőnek küldöm szakaszokban az anyagot átolvasásra, legutóbbi szakaszt úgy küldtem vissza, hogy az első egyharmadában láttam ugye piros javításokat, a többiben még nem volt. És visszaküldtem, hogy biztos, hogy jó fájt küldtél el? Nem csak egy olyat, amit félig javítottál, és véletlenül ezt küldted el? Azt írta vissza, hogy legyen nagyobb önbizalmad, az a többi az mind jó volt. Tehát fontos az önbizalom. Tudd azt, hogy az ördög elkerüli a harcot egy bátor és igében erős vitézzel. Mert tudja, hogy az ige az egy kétélű kard, és ő nem állhat meg ellene. Viszont, hogyha valaki gyengének látja magát, sáskának látja magát, ahogy az igében ott írva van, akkor az ellenség át fog gázolni rajta. Én azt ajánlom, hogy ne feküdj ki az úthenger elé. Még egy érdekes történet. A kettő királyok 5-ben ezt még elolvassuk. Volt egy Námán szír hadvezér, és megkapta a lepra betegségét, és a házuknál szolgáló izraeli leány azt mondta, hogy nálunk van egy proféta, Elizeus, hogyha te oda elmennél, akkor biztos, hogy gyógyulást nyernél. Végül is fogta magát ez a Námán, és elment. De ő előre kigondolta, hogy ő hogyan fog meggyógyulni. Sok esetben lemaradunk mi is olyan dolgokról, amit Isten a számunkra készített. Csak azért, mert nekünk saját elképzelésünk van a megoldásról. Tehát ne kössük az ebet a karóhoz. Hagyjuk Istenre, hogy a legjobbat adja ő. Kettő királyuk 5-ben a 10-es és a 11-es verset olvassuk.
És külde Elizeus követető hozzá, mondván, menj el és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagúvét Námán, és elment, és így szólt. Íme, én azt gondoltam, hogy kijön hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést.
Amen. Tehát végül is elment Elizeushoz. De nem az ő terve szerint történt a dolog, mert Elizeus nem személyesen jött oda hozzá, hogy a kezét rátegye és imádkozzon érte, hanem kiküldte az egyik szolgálóját. Ez körülbelül ahhoz lehetne hasonlítani, hogy elmész a rendelőbe, és nem a doktor foglalkozik veled, hanem kiküldi a nővért a váróba, és ő lerendez téged. Ezen is lehet, hogy sokan megsértődnének, ugye? Tehát megsértődött Námán, és felhúzott orral elment. Szerencsére voltak olyan katonái, akik rábeszélték, hogy hát, ha egyszer ezt üzente ez a proféta, nem kéne mégis megpróbálnod, hogy 7-szer belemerülsz a Jordánba? A szerencséje abban állt, hogy alázatot vett, és megcselekedte azt, amit az Úr üzent Elizeuson keresztül, és megszabadult a betegségéből. Tehát nagyon fontos, hogy ne maradjunk le isteni áldásokról. Nem mi határozzuk meg Istennek, nem mi mondjuk meg Istennek, hogy ő hogy cselekedjen. Hanem Uram, a te legjobb belátásod szerint áldj meg engem ezzel, azzal, vagy intézd el ezt is, ezt a dolgomat. Kenneth Copelandnek egyszer a lába nagyon fájt, elment egy alkalomra, nem szolgálni, hanem az alkalmon részt venni, és nem foglalkozott a láb problémájával, hanem ahogy a dicséret megszólalt, ő is elkezdte dicsérni Istent, és nagyon belemerült a dicséretbe. Aztán, ahogy jött a tanítás, úgy, ahogy ti, ő is elővette a Bibliáját, elmerült az igébe, és a végén vette észre, hogy eltűnt a lábfájása. Mert ugye, ahogy az előbb már hallottátok, a dicséret felszállt, szívbéli dicséret, tehát nem énekelünk az Úrnak, mert akkor nincs benne a szívünk, hanem dicsérjük az Urat, akkor benne van a szívünk, és Isten jelenlétével meglátogat bennünket, és megtörténik a szabadulás. Tehát miután az Úrra vetetted a problémádat, ettől kezdve ne a láthatókra fókuszálj, hanem az Úrra fókuszálj, az igére fókuszálj. Teszünk egy jó megvallást, jó közösen. Az én Istenem, uralkodik a problémáim felett, mert én őrá hagytam az életemet. Amen.
Amen.
És otthon a konkrét problémákat bele is tudod helyettesíteni ebben. Keresztények néha beleesnek abba a hibába, hogy természetesen Úrnak vallják Jézust az életük felett, Jézus a szívükben is lakozik, de a cselekedeteik azok már tagadják, hogy az Úr lenne az életük felett. A megvallásaik, a viselkedésük. De mások előtt hitember színeiben tűnnek fel, mi otthon a Bibliát elő se veszik egész héten. Ne légy feledékeny hallgatója az igének, a tanításnak. Ez a Biblia üzenete. És hogyha az Úr szól, hogy az ágyat, amiben a rugó összetörött, cserélt ki, akkor legyen egy nagy látásod arra, hogy ki tudod cserélni. Ugyanez igaz a szőnyegre is. Ne a kopott szőnyeg legyen ott, ahol van, mert ha bejön valaki, akkor mit szól? Szekvintetején ott van az új. Vedd le az újat. És így tovább. Ne te legyél az a lemez játszótű, ami mindig átugrik, és ugyanazt a nótát fújja. Hanem haladj előre. Növekedj. Mi hitben járunk, és a hitben járók a világosságot követik. És van egy jó hírem. A fény kioltja a sötétséget. Próbáld ki este. Szálld le a villanyt a szobába, és menjél be egy szál gyertyával. Mi történik? Lesz benne valamilyen mértékű világosság. Most csináld meg ezt fordítva. A világos szobába menj be egy nem égő gyertyával, egy sötét gyertyával. Ki fogja oltani a világosságot? Nem. De a világosság kioltja a sötétséget. És Isten igéjében, ebben a könyvben a világosság van. Az evangéliumban a világosság van. Tehát nekünk a világosságot kell követnünk, mert akkor Isten a szövétnek kell megvilágítja a lépéseinket, és nem esünk el, és nem botlunk el. Halleluja. Jaj, de jó volt nekem prédikálni. Nektek is jó volt? Pár nappal ezelőtt már otthon a Szent Szellem jelezte, hogy sívcsontban munkálkodik. Aztán a mai nap folyamán már otthon jelezte, hogy könyökben, aztán különböző nemi szervi problémákban, és itt a dicséret során pedig előjött a forgóban, a térdben, tehát mondhatni gyűjtőnévon izületekben, karban, ez is inkább csont jellegű, és a fejen munkálkodik az Úr. Ez lehet fejfájás, gondolatoknak a kitisztítása. Úgyhogy tedd a kezedet magadra, utána meg mi tesszük rád. És cselekedjük Jézus cselekedeteit. Isten békességét áldoztjuk el Jézus Krisztus szent nevében. Minden gondot az Úr elvessél. Ő lesz a megoldás az életedben, a Jézus nevében. Isten békességét áldoztjuk az életed felett a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk a békességet feletted, Isten békességét, mert Isten előtt a békességgel, szeretettel és örömmel teljes. És vesd az Úrra minden gondodat, minden problémádat, mert a megoldás önálló van a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Kezünket tesszük a hozott ruhadarabokra a Jézus nevében. Kiárasztjuk a kenetet, amely megtöri az igát, a problémát, a gondokat a Jézus nevében. És hiszik, Uram, hogy az ige alapján, ahogy a korai egyházban is működött, a kenet raktározódik a szövetekben, hazaviszitek, és amikor a testekhez érintetek, az kiárad, meghozza az áttörést, a gyógyulást, a kimenekedést a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a tiszta elmét, megvalljuk, hogy Krisztus értelme a miénk a Jézus nevében, és hálát adunk, Uram, a szabadulásokért, a gyógyulásokért, az áttörésekért, és minden tőled származó dologért és áldásért a Jézus Krisztus szent nevében. Mert köszönjük, Úr Jézus, hogy Te kereszten bevégezted a megváltás művét, ahhoz nincs mit hozzátenni, az teljes körű, és megváltást kaptunk a betegség, a szegénység és a szellemi halál átkától. És mi szabadok vagyunk, mert Te győztesen feltámadtál, és az Atya jobbján a hatalom királyi székén ülsz, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Nemrégen mondta a pásztor, hogy ellenőrizzitek le. Egy kis baki történt a múlt héten, ugyanis könnyű volt összetéveszteni a hasonló hangzású tábitát a tálitával, mert a múlt héten szóltunk ugye arról, hogy amikor Jairus lányáért Jézus imádkozott, akkor azt mondta, hogy Talita, kelj fel. Pontosabban kisbárányka, ugye, kelj fel. És én Tábitát mondtam véletlenül. A Tábita egy egészen más helyen van, az Apcsál 9-ben, amikor Péter feltámasztotta ezt a nő tanítványt, és a Tábita az gazellát jelent, a Talita pedig kisbárányt jelent. Elnézést kérek, ez utólag kiderült, úgyhogy most helyre teszem ezt a dolgot. Múlt héten az volt a köszöntés, ugye, hogy a te neved dicsőség. Egyébként Isten dicsősége meglátszik a hívőkön. Most pedig találkoztam egy ismerősömmel, és ránézett az autónkra, és azt mondta, hogy jaj, de jól néz ki. Tehát meglátta Isten dicsőségét rajta, hát már 11 évesem, de nem látszik rajta. Egyszer meg a benzinkutnál bementem fizetni, és az egyik eladó mondta, hogy jaj, de jól néz ki ez a kocsi. Ennek így kell lenni egyébként. Rajtatok is meglátszik. Egyébként a hit kiül az arcokra. Mert hogyha a hit az arcatokon van, akkor a bajusz fölfelé kanyarodik. A szájatok sarka fölfelé kanyarodik. Öröm jelzi a hitnek a jelenlétét. Mutatott az Úr egy igét, a Róma 15:14-et, nem olvassuk fel. A lényeg az, hogy ismeret birtokában egymást inthetitek. Tehát amikor megvan a kellő ismeret, egymást inthetitek. Róma 15:14, otthon nézzétek meg. Ha más nem, kérdezz meg, hogy most melyik igéről beszélsz? Hogyha a másik éppen nem az ige vonalában gondolkodik és szól. Ez nagy segítség lehet a számára. Nem csak úgy kell értelmezni, hogy a másikat éppen ki akarják cikizni. De most képzeljétek el egy hivatalba, most vegyem csak a lányainkat, ugye, hogy postán két keresztény dolgozik, és hogyha valaki oda jön, és nagy hanggal vicceket mesélnek az előtérben, hát nem tudnak számolni. Hát nekik hivatalból fontos, hogy el ne számolják magukat, meg a saját zsebük érdekében. Tehát nyugodtan kiszólhat, hogy legyél csendben, és keresztények is megfordulnak ugye az ügyfelek között, tehát ők ott egy hivatalban vannak. Tehát vannak olyan szituációk, amikor bizony másikat meg kell inteni. Mindannyiunknak próbákon kell, és teszteken kell átmenni. A Szent Szellem végzi a próbákat. És van pénzteszt is. Úgyhogy, amikor az ember a saját bőrén érzi, akkor tudja, hogy hamarosan jön a kimenekedés. Isten először megpróbál, és utána felemel a következő szintre. Úgyhogy nagyon hiszek abban az új hűtőszekrényben is, meg egyéb másban is. A fölött, amint meglettél próbálva, Isten nem tud használni. Tehát, ahol meg vagyunk edződve, azon a szinten Isten ránk tud bízni dolgokat, feladatokat. És a pénzteszten sokan elbuknak. Mert az emberek, és még néha keresztények is pénzcentrikussá válnak. Kell a pénz, nehogy félreértsétek. Kell a megélhetéshez, kell a Isten királyságának az építéséhez, de nem lehet kizárólag csak mammonnak élni. Tehát mindig a szélsőségekre kell gondolni. A hústest az, amit nekünk le kell vetnünk és le kell tennünk. Mert az nincs Isten tetszésére, és bennünket is korlátoz a hústest. Nagyon fontos, hogy a keresztények elkötelezzék magukat, hogy amit a szellemtől hallok, azt megcselekszem. Ilyen rövid az elkötelezés. De ezt mindenkinek a saját szívében kell megtenni. Az utolsó időkben, amiben éppen járunk, Isten a elrejtett gyöngyszemeit előhozza, előszólítja. Például Pesten az előző vasárnap volt egy olyan, hogy kiszólított valakit a sorból az előjárónk, és a kezét tette rá, hogy ima szolgálatra van elhívásod. Az ima szolgálat nagyon fontos. És amióta itt az Úr néhányatokat megszólított az ima szolgálattal, azóta látszik a növekedés. Úgyhogy hálát adunk ezért az ima szolgálatért, amit végeztek. Az Úr királyságának az építéséért. És ugyanakkor kiment egy fiatalember, Kiment gyógyulásért, utána előjáron visszahívta, és a kezét rátette, hogy neked elhívásod van. És az már rajta múlik, hogy most beállni az elhívásba, vagy tudja, hogy mi az, vagy keresi egyáltalán, vagy nem törődik vele és félre söpri. De Istennek vannak gyöngyszemei. Amikor Hardi Józsi alkalmán voltam egyszer Balaton szemesen, akkor szólt az Úr rajta keresztül, hogy ebben a teremben vannak olyanok, akiknek elhívásuk van. És lapítottam. Éreztem, hogy a szívemhez szól, de lapítottam. A múlt heti tanítás a szellemi ajándékokról szól. Annyit fűznék hozzá, hogy különbség van a 9 szellemi ajándék és a 9 gyümölcs között, ami a szellem gyümölcse. Gyógyulással kapcsolatban van, amikor a gyógyulás azonnal előjön, és ezt Isten tudja, hogy hogyan végzi. Van, amikor idő kell hozzá. Mici néninél is 2-3 nap múlva jut valóságba a gyógyulás a cukorbetegségéből. Hogyha valaki nem kapja meg a gyógyulását itt helyben, egy alkalmon, akkor hitben menjen haza, hogy a kenet benne van, a kenet munkálkodik, és a kenet kivezeti a testből, ami nem odavaló. És a helyes megvallásokat tegye. Mert a rossz megvallásokkal le lehet rontani az imát. Ennyi volt még röviden. Keresünk egy imakönyvet. Az Úr otthon azt mutatta, hogy a aggódás elleni imát, aztán most már közben bejött a depresszió elleni ima is. Kezdjük a depressziós imával. Akkor Jézus nevében a következő imádságot azok felett mondjuk el, akik a rossz gondolkodással vívódnak, és a rossz gondolkodásból, nem igei gondolkodásból kifolyólag depresszió felé hajlanak, és vonatkoztatjuk ezt a családotokra is, akik otthon vannak. Röviden, mindenkire, akit érint.
Ima a depresszió legyőzésére. Atyám, te vagy a menedékem, a kővárom és az erősségem a bajok idején. Rád bízom magam, rád hagyatkozom, és teljes szívemből bízom benned. Te nem hagysz el engem, mert én éjjel-nappal a te igédben és annak hatalmában élek. Hálát adok neked, atyám, és áldalak, mert csodálatossá tetted a kegyelmedet rajtam, megerősítettél. Te vagy az, aki megnyitod a vakok szemeit, felegyenesíted a meggörnyedteket, és szereted az igazakat. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábam inogjon, nem szunnyad el az én őrizőm. Az Úr az én őrizőm, az Úr az én árnyékom, az én jobb kezem felől. Az Úr megőriz engem minden gonosztól, megőrzi az én lelkemet. Megőrzi az Úr az én ki- és bemenetelemet, mostantól fogva mindörökké. Te így bíztatsz engem. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Te, Uram, nem hagysz el engem, mert megvan írva. Veled leszek, el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Én az Úr, aki előtted megyek, én leszek te veled, el nem maradok tőled, sem el nem hagylak téged. Ne félj és ne rettegj. Veled vagyok mindenütt, valahová mész. Minden ellenségedet elvesztem a te orcád előtt, és olyan hírnevet szerzek neked, amilyen híre a hatalmasoknak van, akikkel földön vannak. Ha igazak kiáltanak, te meghallgatod, és minden bajukból kimented őket. Nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látok világosságot. A te békességed van a szívemben és elmémben, ezért nem nyugtalankodik a szívem, az elmém, és nincs bennem félelem. Megtagadom, hogy bármi felől is nyugtalankodjak,
féljek vagy aggódjak. Sátán, ellenállok neked, és az összes hozzád tartozó elnyomó, sanyargató szellemnek, Jézus nevében, ellenállok a félelemnek, a bátortalanságnak, az önsajnálatnak és a depressziónak. Az igazság szavait mondom ki Isten erejével. Az ördögnek nem adok helyet az életemben, nem adok neki lehetőséget. A bárány vére által megszabadultam az ördög elnyomása alól. A depresszió, az elnyomottság, a szorongás gondolata Jézus nevében eltávozott tőlem. Atyám, köszönöm, hogy az erő, a szeretet és a józanság szellemét adtad nekem. Bennem Krisztus értelme van, és kitartok az ő szívének gondolataiban, érzéseiben és céljaiban, mert az az indulat van bennem, mely volt a Krisztus Jézusban is. Folyamatosan megújulok az ige és a Szent Szellem frissítő fürdője által az elmémben és a szellememben, mert felöltöttem az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ezért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket kiegyenesítem, és lábaimmal egyenesen járok, útjaim boldogok és biztonságosak, mert az igazság ösvényén járok. Kilépek a depresszióból és a szorongató körülményeimből, amelyek fogva tartottak. Új életre kelek fel, és megvilágosodom, mert eljött az én világosságom, az Úr dicsősége feltámadt, és sugárzik rajtam. Hálát adok neked abba, Atyám, hogy megtaláltál engem. Köszönöm, hogy állandóan velem van a te kezed, sőt a te karod erősít meg engem. Tudom, hogy nem nyomhat el az ellenség, és a gonosz nem nyomoroghat engem, mert te, Uram, előttem rontod meg az én szorongatóimat. Áldalak, Atyám, mert velem van a te hűséged és kegyelmed, és a te neveddel magasztaltatom fel Jézus nevében. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat, megszégyenül és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak és megszégyenülnek hirtelen. Az Úr meghallgatja az én kiáltásomat, figyelmez az én könyörgésemre. Te vagy az én menedékem, és erős tornyom az ellenségemben. A te sátorodban lakozom mindörökké, a te szárnyaid árnyékában menekülök, míg elvonulnak a veszedelmek. Hálát adok neked, Uram, mert meghallgattad az én imáimat, a te nevedet félőknek örökségét megadtad nekem. Isten előtt lakozom örökké, kegyelmedet, hűségedet és igazságodat kirendelted, hogy azok őrizzenek engem. Bízony, bízom az Úrban, és nem ingok meg, mert velem a magasságosnak kegyelme. Az Úr Isten támasztott fel engem igazságban, és minden utamat egyengeti. Az Úr az én osztályrészem és poharam, te támogatod az én sorsomat. Az Úr nem hagyja magát tanúbizonyság nélkül, mert jól tevőm az Úr, ad mennyből esőket és termő időket, és betölti eledellel és örömmel az én szívemet. Köszönöm neked, Atyám, Jézus nevében, hogy kiszabadítottál engem e jelen való gonosz világból. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Szellemnek közössége van vele örökkön örökké. A békesség Istene megszentel engem mindenestől, és az egész való, mind a szellemem, mind a lelkem és a testem fedhetetlenül megőriztetik az én Úram Jézus Krisztus eljövetelére. Isten és az ő kegyelmességének igéje, aki maga az Úr Jézus Krisztus felépít, meggyógyít és megvigasztal engem, és romolhatatlan örökséget ad nekem minden megszenteltek között. Hálát adok mindenkor mindenekért az én Uram Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának, mindörökkön örökké. Amen.
Amen. A másik imádságot, az aggódás ellen imádságot, azt otthoni megvallásra ajánlom, mert ez elég hosszú volt. A pásztort hétközben is föl lehet hívni. Ha valakinek kérdése van, gondja van, megerősítésre van szüksége, mert a pásztorokon ott van a tanácsadás szelleme. És ha éppen egyedül vagy, nincs kihez fordulni, akkor foghatod a telefont, és a pásztort felhívhatod. Héten is volt egy ilyen beszélgetés, kérdésekre való válasz az elhunytakkal kapcsolatban, és éppen most van egy imakérés elhunytakkal kapcsolatban, röviden csak annyit. Az elhunytakért nincs ige, ami alapján imádkozzunk értük. Az emberekért akkor tudunk tenni valamit, amikor itt vannak a Földön, hát akkor tudjuk őket üdvösségre vezetni. Ugyanis, akinek már nincs szája, a kilépett a testéből, az nem tudja megvallani a Róma 10.9.10 alapján az üdvösség imáját, pontosabban nem tudja megvallani Jézust élete Urának. Tehát semmit nem tehetünk azért, aki már kilépett a testéből. És amikor a temetésre kerül a sor, akkor már az illető nincs ott. Mert az angyalok azonnal jönnek és elviszik. És akkor csak egy tiszteletet adunk az úgymond a sátorháznak, vagy az edénynek, az illető emlékének. Amiért tudunk imádkozni, az pedig a elhunyt családtagjai feletti békesség. Egyedül ez van. Isten gondviselése. Isten békességével áldunk meg benneteket!